Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Máté evangélium a 28. részéből, a 17. verstől kezdődően olvasom az élő Isten ígéjét. És amikor meglátták őt, leborultak ő előtte, némelyek pedig kételkedtek. És Jézus hozzájuk menven szólt nekik ezt mondva: nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Izsaiás könyvének 49. részéből olvasom az élő Isten üzenetét. Én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Minden Jézus Krisztusban hívő ember tudja, hogy az élő Istennek nem csak világformáló, átfogó akarata van, hanem az élő Istennek minden napban megvan a maga akarata. Így tanítja ezt a mi hitünk is, hogy az élő Isten minden pillanatnak az időben munkát adott, és minden pillanatban elrejtette azokat a különös üzeneteket, amiket az övéinek, mint titkokat megfejt. Idegenekkel nem tesz így. Másokkal nem cselekszik így. Egy szülő számára, hogy hogy gondolkodik az élő Isten a tőle kapott életről, mindig sarkalatos kérdés volt, és hiszem, hogy marad is. Éppen ezért mi másképp szoktuk hallgatni az élő Istennek az igéjét, hogy mit mond ő az én családomnak az új adott gyermekéről. Íme ezt mondja: én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Gyerekeinknek a keresztelési igéjét a feleségem fali táblára írta, és minden gyerek ágya fölé kifüggesztette. Ezzel kell kelniük, ezzel kell ébredniük, hogy lássák, mit ígért az Isten a kereszteléskor nekik. Nem kérem, mert tudom, hogy Isten a szívetekben már bele is írta. De az, hogy bizonyságot kell tenni ennek a kisgyermeknek az ő atyáról, az ő megváltó Jézus Krisztusáról, szülőknek és keresztülőknek. Ez a feladat. Ez most éppen a legkellemesebb és leghálásabb feladat ilyenkor, mikor az ember hallgatja. Azt mondja az Úr: én te rólad el nem feledkezem. Mit mond még ez az ige? hogy olyan állapotok és körülmények lesznek majd az ő életébe, amikor bele fog keseredni a szíve abba, ami körül veszi. És a szívének lesz ilyen gondolata, amit nem olvastam itt föl, de benne van. Hogy azt mondja, hogy elhagyott és elfeledkezett rólam az Úr. És akkor újra meg kell szólalni a bizonyságnak. De nem. Ha bárki megtenné is, a legkeményebb dolgot mondja itt az Isten, ha az anya megfeledkezne gyermekéről, ami szinte lehetetlen, hiszen ő szülte. Ő így mondja, én te urad el nem feledkezem. Áldjon meg az Isten benneteket ennek az igének a megélésével és éltetésével. Nagyon sokszor Isten szentelke úgy munkálkodik, hogy bennünk tartja ébren az igét. És a bennünk ébren tartott és életbe tartott ige él a szánk és hitünk által tovább. Nézzétek úgy, akiről az Úr el nem feledkezik. Két kérdést intézek hozzátok, amelyre a gyülekezet szín előtt hallható szóval feleljetek. Akarjátok, hogy ezt a kisgyermeket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a Szent Keresztség által befogadjuk? Ha igen, feleljetek azt, hogy akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogy konfirmandus korában önként tesz majd bizonyságot arról, hogy hisz az Úr Jézus Krisztusban. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, ami Urunkban. Ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, fölmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Honnan részen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházban, hiszem a szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Márkus István, keresztellek téged, Atyának, a Fiúnak és a Szentek Istennek nekik. El nem hagylak téged, mondja az örökké való Isten. Köszönjük, hogy minden, ami fölülről való, tökéletes és szent. Egy élet koronája mindig az ígéret, ami beteljesül. Egy élet valóságos fundamentuma is az ígéret, amelyikre építkezhet. Légy áldott az ígéretedért. Légy áldott azért, hogy teljes hittel bizonyságunk van afelől, hogy amit te mondasz, az úgy fog történni. Áldunk és magasztalunk a te ajándékodért. És köszönjük Jézus Krisztust, hogy minden emberi életet neki adtál. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus az övéit megváltotta. Köszönjük, hogy e néphez tartozhatunk. A Jézus Krisztusban hozzád tartozó közösséghez. A Krisztus testhez. Áld meg az édesapát és édesanyát, hogy egész életükben hű bizonyságtevőid legyenek. Adj erőt, testi és lelki erőt, hogy tőled kapott feladatokat betölthessék. És áld meg a keresztülőket, akik lélek szerint vállalták a bizonyságtétel szolgálatát, hogy a te hírmondóid, a te nevednek hordozói, és a reménység ígéretének éltetői lesznek. Köszönjük a te kegyelmedet. Amen. ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy a mai ószövetségi igényben Isten elmondja a maga akaratát. Sámuel első könyve 18. részében az 5. verstől olvasom az ígét. És elment Dávid mindenüvé, ahova Saul király küldte, és magát eszesen viselte. És Saul a harcosok fölé tette őt, és kedves lett az egész nép előtt, és a Saul szolgái előtt is. És amint hazafelé jöttek, amikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városaiból, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vígassággal és tomborákkal, és énekelni kezdenek az asszonyok, kik vigadoztak, és ezt mondották. Megverte Saul az ő 1000-ét, és Dávid is az ő 10000-ét. Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta. Dávidnak 10000-szereset tulajdonítanak, és nekem csak az 1000-et tulajdonítják. Hát csak a királyság hiányzik neki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt, azután is. Másnap pedig megszállta Sault az Istentől küldött gonosz lélek, és profétálni kezdett a maga házában. Dávid pedig hárfázott a kezével, mint naponként szokta. És a dárda Saul kezében volt. És elhajítá Saul a dárdát, azt gondolván, Dávidot a falhoz szegezem. De Dávid két ízben is félrehajolt előle. És félni kezdett Saul Dávidtól, mert az Úr Dáviddal volt, Saultól pedig eltávozék. És a 29. rész versnek a 2. felét olvasom. És Saul ellensége lett Dávidnak teljes életében. Imádkozzunk. Azt hinni az ember, hogy egy országnak egyetlen célja van a szabadsága, egyetlen vágya van a belső egyetértés, egyetlen lelke van a tőled való bölcsesség lelke, és az derül ki, hogy egy országnak nem igazán az a vágya, hogy szabad legyen. Egy országon belül egészen széteső állapotok jelentkezhetnek, sőt, kiderül, hogy a gonosz lélek hathatósan munkálkodik, nem csak a tiéd, édesatyánk. Így volt ez ott és akkor. Azt mondta nekünk, hogy megirattak ezek az esetek, hogy mi tanuljunk belőle. Szeretnénk tanulni belőle. Adj hozzá értelmes lelket, látó szemet, felfogni képes értelmet, amit elrejtettél benne üzenetként. Nyisd meg nekünk a te titkodat. Jézus Krisztusért. Amen.
Istenre, már itt a fogod egy
Sámuel első könyvének 18. részéből a 10. verset, és Máté evangélium a 7. részéből a 15. és 16. verset olvasom. Másnap pedig megszállta Sault az Istentől küldött gonosz lélek, és profétálni kezdett a maga házában, és a dárda Saul kezében volt. Őrizkedjetek pedig a hamis profétáktól, akik jóknak ruháiba jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseiktől ismeritek meg őket. Akkor lehet könnyen olvasni és értelmezni egy ószövetségi igét, amikor nyilvánvaló párhuzamokat helyezel benne az Isten, hogy kétség se maradjon afelől, hogy ő mit akar elmondani. Ilyen ez a mai ószövetségi ige szakasz, az 1 Sámuel 18, teli van gyönyörű párhuzamokkal. Persze a gyönyörűt azt az értés szempontjából mondom, nem a tartalmi szempont szerint. Mert azt tetszik ki belőle, hogy az Isten irgalma hogyan fokozódik egy életen, és mivé teszi azt az életet, míg a másik életen megtetszik a bűnnek a következő fokozatai és fokozatai, ahogy azon lépdel fölfelé valaki. Tehát van a kegyelemnek is különböző foka és szintje, és van a bűnnek, a gonoszságnak is különböző foka és szintje. Nyilvánvalóan kifejti az élő Isten a maga igéjében, hogy mind a kettő eléri a teljességet. A gonosz is, és a kegyelem is. Ezért meg kell tanulnunk, akik a Jézus Krisztus nevéről neveztetünk, ebben a világban más szemmel járni, és más értelemmel érteni. Nem elég az, hogy látod, hogy valami gonosz, látnod kell, hogy mi történik mögötte. Nem elég, hogy látod valami, hogy istentelen, tudnod kell, hogy az istentelenségeknek is be kell telniük. Van egy új szövetség, amely azt mondja, a gonoszak pedig növekednek a rosszaságban. Igen, növekednek, és véghez viszik az Istentől elrendelt útjukat, és végrehajtják az Istentől meghatározott gonoszságaikat. Nyilvánvaló, hogy az áldás és az átok vonatkozó történései ezek. Tudjátok, mi, amikor megpróbálják ezt a világot személytelenné tenni, amikor neked számod van, már régóta csak egy kódszám vagy, tajszám, vagy bármilyen szám. Régóta nem személy, hanem egy kód által megkereshető egy a sok közül. Olyan korban élünk, amikor csak az ellenséget tartják személyesen számon a világ fiai. Az Isten gyerekeit tudjuk, nem lehet csak személyesen számon tartani, hiszen az élő Isten is néven szólítva személyesen tartja számon őket. De a sajátjaikat már régóta csak kódolják. Ki tartozik hozzájuk? Amikor az áldás és átok történéseiről beszélek, azt értem alatta, hogy az élő Isten minden emberi életnek egy Jézus Krisztushoz való viszonya által meghatározott helyet szab meg, aki nem szereti, hogy Jézus Krisztus legyen átkozott, aki pedig enged a fiúnak, és cselekszi által az atya akaratát, az Isten áldotta, akit szeret az Isten. Ebben a világban szeretnék elmosni ezt a fogalmat, hogy átok és áldás, hogy különbséget tett az élő Isten, az Isten gyerekei meg a világfiai között. Na szeretnék elmosni a különbséget, hogy mindenki egyforma, szó sincs róla. Szó sincs róla. Valamikor volt egy egyszerű, primitív vicc, hogy Amerikába a néger gyerekeket nem engedtek felszállni a buszra, és engedményt tettek. A következő volt az engedmény, hogy a feketék hátra fehérek előre ültek, és óriási politikai bonyodalmak után a végén egy döntést hoznak, hogy megszűnik az, hogy fehér és fekete, mindenki kék. Mondják a feketék, hurrá! És akkor elérkeznek a buszhoz, és a sofőr azt mondja, sötét kékek hátra, világos kékek előre. Nehogy azt tessék hinni, hogy ma nem nyilvánvaló az a különbség tétel, hogy az Isten fiai a világosság fiai, és az ördög fattyak pedig a sötétség gyerekei. Csak a mai világban az ülésrend más. Sötét kékek előre, világos kékek pedig hátra. Ennyi a különbség. De a különbségtétel megvan. Bonyolultá a helyzetet mindig azt teszi, hogy a történelmi korszak itt éppen az, hogy a filiszteusok terjeszkedni szeretnének, és Izrael rettentően gyönge, két embernek van igazán fegyverzet, a királynak meg a fiának, a többinek nincs. Látjuk, Dávidnak is paritjája van. Ugye, ahol a törvény úgy szólt, hogy a kovács csak filiszteus lehet, tehát ő volt, aki kardot kovácsolt, ő volt, aki megérezte az ekevasat, és Izraelben kovács nem is létezhetett, mint szakma, nehogy fegyverkezni tudjon. Vajon értitek, hogy mit mondtam ezzel? Nyilván nem a kovácsról beszélek. Már a kovácsról. Ezt hagyjuk. Isten egy történelmi korszakban, ahol kívülről való nyilvánvaló támadás van, közben a nyilvánvaló föllázott Isten ellen leváltotta az Istent, és neki Isten királysága helyett csak király királysága kell, és van egy belső törekvés olyannak lenni, mint a népek. Ugye mindig érted, mit mondok, nem kell magyaráznom, remélem. Olyannak lenni, mint a népek, Isten nélkül valónak, Isten vezetése nélkül valónak lenni, és úgy néz ki, hogy a király alkalmas arra, hogy ezt meg is tartsa. Ezért ebben a különleges történelmi helyzetben az élőisten úgy dönt, hogy életre hív egy különleges szemét. Ezt a szemét ott úgy hívják, hogy Dávid, aki a világtól szeparáltan éli a maga életét mégis, vagy talán éppen ezért bátor, elmondja, hogy megküzdöttem a medvével, és megküzdött a te szolgád az oroszlánnal. Talán pont azért bátor, mert nincs benne a közéletbe. Azért van élő hite, mert nem fertőzték meg, mert az egyedül lét és a helytálláshoz való erő neki az élő Istentől közvetlenül jött. Megtanulta, hogy minden fegyver ura is az Isten, és ezért Isten nevében kell harcba indulni, mert mindenek ura az Isten, és nem azt nézi, hogy mennyi ereje van másoknak, hanem azt, mennyi ereje van az Istennek. Remélem, ezt se kell magyarázni Kelenföldön. És így történik, hogy Góliát felett győzelmet arat. Isten ezt csak előhozza, megáldja, megszenteli, és egyszer csak nyilvánosságra hozza, hogy ímé a hit, és a hívő lét hatalmasabb minden látható erőnél. Még egyszer mondom. A hit és a hitből való lét és élet erősebb minden látható erőnél. és Isten elhelyezi a maga választottját a lázadók közé. Egy különös nép történetet irat le, teli földi eseményekkel, és közben Istennel való különös párbeszédekkel. Különös kis megjegyzésekkel. Engem ebből a különös megjegyzések érdekelnek igazán. Mert a földi történés az csak úgy megy. De hogy miért olyan, amilyen, a kis megjegyzések, a Biblia megjegyzései, azok teszik értelmezhetővé. Az Isten akarata miatt ezért a következő történés lesz. Úgy néz ki, hogy meggyengül az ország, mert a háború az, hogy van kifelé nyilvánvaló, de hogy háború, üldözés, üldöztetés, ármány, cselszövés, sunyiság, szószegés van belül, az Dávid kell. Hogy nyilvánvaló legyen, milyen lélek van az uralkodóban. Milyen lélek van az uralkodóban. Egy nép igazi története mindig belül játszódik le. És ami belül történik, annak van kihatása kifelé. Nyilván, hogy ellent mondhatnátok a földi tapasztalatból, ott is ellent mondott volna mindenki a földi tapasztalat szerint, a valóság mégis az, hogy egy népnek a győzelme, a megmaradása attól függ, hogy Isten áldása kísérheti-e a cselekedeteit. Mert ahol nem, ott nyilvánvaló, hogy az átok, a fogyás, a gyötrelem, a szenvedés és a reménytelenség és a félelem fog uralkodni egy népnek a lelkében. Most az Ószövetség történéséről beszélek természetesen. Figyeljétek meg, hogy a hitből cselekvőt mennyire körülveszi a számító agy, hogy mennyire furán kezeli az istentelen gondolat és lélek. Mi mindent megmer tenni, és mi mindent nem mer megtenni vele. Nézzük meg ezeket. Isten nem hagyja az ő választottját soha se cserben, és ez nem csak ott és akkor most is igaz, amikor így mondta, hogy nem te választottál engem, én tégedet, ez azt jelenti, hogy mert az én választásom vagy, ezért ne félj. És ahogy megvívtál a Góliáttal, a nyilvánvaló, hogy ott voltam én. De bátor voltál te. Csak így lehetett győzni. Tudjátok, hogy a hívő népnek egyetlen egy ponton lehet bukása? Ha az Isten nyilvánvaló jelenléte ellenére gyáva, vagy engedetlen, nem meri megtenni azt, amit meg kell tennie. Ha nem meri megtenni azt, amit meg kell tennie. A külső ellenség mindig nyilvánvaló, megvan a maga hatalmi, hódító törekvése, mégis egy népre nézve a belső ellenség veszedelmesebb. Nem véletlenül a sátán munkáját mindig így mondja az Isten, hogy bárány bőrbe bújt farkas, vagy fehér ruhába öltözött veszedelem. Akinek erre nincs lelki szeme, hogy meglássa, hogy ki az, aki báránybőrbe bújt farkas, az bárányként fogja kezelni. Szeretném elmondani, hogy a fenevadról is ezt írják, hogy úgy nézett ki, mint a bárány, csak a hangja volt mindig a sárkányé. Én nem tudom, hogy ti hogy éltek ebben az országban. Én nem tudom, hogy ti mit láttok és mit fedeztek fel. Hogy látjátok-e az összefüggéseket is. Vagy nem veszitek komolyan azt, hogy a sátán az emberi életnek és létnek ellensége. Nem számít nektek, hogy mi lesz veletek. Hogy nem számít ma, hogy mi lesz a holnappal. Az Isten népének megvan a maga harca, hogy meg kell vívnia. Nem elég igényt hallgatni, hanem a te helyeden győztesnek kéne lenned. Nem elég elvonulni, hogy lelki békességet akarok szerezni magam számára, hisz olyan gonosz ez a világ. Nehogy azt hitt, hogy a lelki pásztornak egyetlen dolga van csupán, hogy kenegesse, vigasztalgassa a lelkedet. Nem. Az a dolga, hogy megjelentse a titkokat. És azt mondja az Úr általa, hogy most pedig indulunk, akkor indulni fogsz. Mert ha nem jössz, akkor engedetlen vagy. Nézd meg Dáviddal, mit csinál. Fölkészíti a kis győzelem után a teljes győzelemre. Nézd meg Dávid ígéretét. Hadd mondjam el nektek, azt mondtam, hogy van fokozat a kegyelembe. Igen, van. Tudja az élő Isten, hogy Góliáttal meg lehet vívni hitből, és elég a farítja. De azt is tudja, hogy a háborúba már fegyver kell ennek a Dávidnak, és Jonatán, kettőnek van fegyvere, a királynak és a király fiának Jonatának, teljes fegyverzete. Jonatán átadja Dávidnak a teljes fegyverzetet, mert arra a harcra, mert Isten készíti Dávidot, a népért, az Isten ellen megmaradásáért. Oda teljes fegyverzet kell. A hívőket ez a világ le akarja fegyverezni, és minden olyan országot, amit el akar nyelni a világ, lefegyverez. Lefegyverez. Természetesen. Amikor az Isten úgy dönt, hogy a Dávid magva nem csak ebben az egy emberben, hanem az egész emberiségben mértékadó lesz. Mert így szól a kegyelem legmagasabb fokán az Isten igéje. És amikor az élő Isten kegyelme és igéje testet ölt, a Dávid magvából valóként jelenik meg e földön. Ez a teljes kegyelemhez szabja az élő Isten minden egyes lépését Dávidnak. Nem csak a harcait, az engedelmességre való tanítatását is. A harcba való indítását is, az eszességét is, hogy figyeljen és lásson, pedig mi minden történik ellene. Tessék figyelni, Sault megszállja a gonosz lélek. És így mondja, hogy profétál Saul, de figyeld meg, a proféta kezébe soha nincs dárda. Szembetűnt, és Saul kezébe dárda volt. És addig, amíg az Isten választotja ott, a jövendők jövendőjének teljes beteljesülését hordozó, ígérettel bíró, hárfázik, hogy ezt a gonosz lelket, a lélektől gyötört embert megvigasztalja. Ez dárdát tart, és eldönti magával. A falhoz szögezem ezt a Dávidot. Ami veled történik, ami az életedben kín, keserűség, az értelmednek a háborúja, a jövő reménységének a korlátozása, a széteső agyad és a tehetetlenség belső reménytelensége, ez célzott és tudatos, a falhoz szögezem. És az ige így mondja, hogy de Dávid kétszer elhajolt, és most jön a úgynevezett nem betét rész, mert az Úr volt vele. Mert az Úr volt vele. Ma az összes ilyen sportben elmondaná, hogy de hogy is edzett volt. Nem. A Biblia azt mondja, hogy nem ölhet
tették meg. Nem azt jelenti, hogy ügyes volt Dávid, hanem azt jelenti, hogy Isten védelme alatt állt, akit nem lehetett megölni, bár szerették volna. Figyeld meg, gyerekkorában tiszta, bátor, dolgos és hitből él. Ifjú korában Góliát próbán át, hit próbájú győzelem, aztán jön megtanul eszesen viselkedni, aztán pedig kiderül, hogy az engedelmes léleknek mindenben Isten a támogatója. Mindenben. Fegyveres próbák között most már felfegyverzi őt az Isten, Jonatán teljes fegyverzetét hordozza. A testi harchoz testi erőt és eszközöket, a lelki harchoz lelki erőt és lelki fegyverzetet kap Dávid. Ebből következik, hogy bizalmat és félelmet keltő emberré válik. Minden hívő élet két fajta indulatot gerjed. Az egyik indulat a bizalomé, a másik pedig a félelmé. Mindenki, aki az Istené bízni fog benne, és mindenki az ördög fattya, elkezd félni tőle. Jaj, drága testvérem, hol tartasz te a hit edzettségében? Aki bízik benned, miért bízik? Mert nyilvánvaló előtte, hogy te az élő Istennek áldottja vagy. Ha retteg tőled, miért retteg? Mert nyilvánvaló előtte, hogy te az élő Istennek áldottja vagy. Mert ha ezek a fogalmak nem így élnek, hanem valami más a mozgató rugó bizalomnak és félelemnek, nem az Istentől van. Mert a hamisban bízik a hamis, nehogy azt hitt, hogy nem. A hazug, hamis, gonosz léleknek van egy törvényszerű belső vakmerősége és egy belső bizakodása. Ahhoz, hogy minden gonoszságot végrehajtja és győztesnek gondolja a végén is magát, ezért az élő Isten rábocsátotta a tévejgés lelkét. Ezért minden reménysége hamis és hazug. Tudjátok, nézem a mi egyházi életünket, nézem a mi állami életünket, nézem a gyülekezeti életünket, nézem az emberek reménységét, bizalmát, örömét, és elképedek. És nézem a hívőknek a félelmeit, a hívőknek a karaktervesztését, és elképedek. Te, aki Jézus Krisztusé vagy, akkor menj vissza hozzá, de valamit nem kaptál. Te valaminek hiával vagy. A józanságnak, az erőnek és a szeretetnek lelke hiányzik belőled. Nem a félelem lelkét vettük. Testvér, az Isten gyereke mit félthet? Hát, ha egyszer meghalt ennek a világnak. Hát, ha megtagadja magát minden nap. És minden nap átveszi a megbízást. Hogy te, mint az én gyermekem, állj elő. Nekem van még megbízásom Istentől. Nem csak az a dolgom, hogy a bűneket elmondjam, és megtérésre hívjam az embereket, hanem hogy a lankat, térdet egyenesítessem ki. A lecsüggesztett fejet emeltessem fel. A reménytelen szívet töltsem meg Isten igéje reménységével. A vaknak nyissam ki a szemét. Az érteni képtelennek mutassam meg, hogy uralkodik az Úr, uralkodik az Úr, te Urad. Egy pillanatra nem adtak ki a vezetést a kezéből. De eszesen kell tudnod viselkedni, nézd Dávidot. Az Úr volt vele. Nem ölhette meg ez a Saul. És így mondja a Szentírás, ettől kezdve pedig rossz szemmel nézte. Utána pedig így mondja, és ellensége lett Saul Dávidnak egész életében. Miért vagy meglepve, ha ellenségeskedő lelkekkel vagy körülvéve? Arrafelé légy, eszes. Az ifjabb a kedvéért elmondok néhány dolgot, az öre érdekes, már mind tudják, a könyökükön jön ki. Hogy mit csinál a gonoszság azzal, akitől fél? Hát az, hogy féltékeny rá, az természetes. A féltékenység mindig fondorlatos. Fiatalabb keresztény testvéreim. Soha ne tessék elfelejteni, hogy aki egy nálánál többet kapott ajándékú emberre féltékeny lesz, az azzal szemben fontorlatos is lesz. Természetes. Hát itt van megírva. Miket csinál a fondorlat? Azt mondja, szövetségembe vonom, neki adom a lányomat. És hogy úgy tudom hadakozni, hát ha meghal. Nehogy azt higgyétek, hogy Saulnak az alapkívánsága, hogy elveszi a Dávidot, egy percig is megváltozik attól, hogy befogadja a családjába. Nem változik meg. Ezredessé teszi. Ezredessé teszi. Úgy küldi a harcba. Nagyobb csatákba küldi. Hát ha meghal! És azt mondhassa, nem én veszítettem el. Nem úgy néz ki, hogy jót cselekszik Saul király Dáviddal? Nem úgy néz ki, hogy hálára kötelezi és szövetsége zsarnokságába fonja? Hadd mondjam az ellenségeknek. Lehet, hogy itt is ül olyan. Az Isten gyermekét a világ bármilyen ajándékkal és tisztséggel halmozza is el, sem szolgává, sem lekötelezté nem teszi. Még egyszer elmondom, hogy ők is számoljanak vele. Az Isten gyermekét, ez a világ, bármilyen ajándékkal, bármilyen szövetség kínálással, szolgájává, elkötelezettjévé soha nem teszi. És ennek egyetlen egy mögöttese van, hogy más lélek van benne. Amíg Saulban gonosz lélek volt, addig Dávidban az Isten lelke volt. A két lélek nem egyezik. Mert nem egyezhet. És még egy üzenet az ellenségeknek. Minden fondorlatra fény derül. A végső győzelem pedig a Krisztus Jézusé. Egy percig nem rémül meg, ha csetepatékat nyernek. De a lelked feletti uralmat soha. Soha. Felemmel álságosan segíteni látszik. És nem tehet más, mint amit Isten csinál, mert Isten emeli Dávidot. Még az ellenséges királyon át is. Akinek kezébe mindig ott a dárda. Befejezem. az ördögtől irányított embernek a szívébe egyszer beköltözik a félelem. Míg az Istentől irányított embernek a szívébe beköltözik a szabadság. Beköltözik az józanság és az erőnek lelke. Ezért van majd, hogy amikor ölik az apostolokat, nincs bennük félelem. Nincs bennük félelem. Mert nem azt látják, amit az ördög láttatni szeretne velük. Nem azt látják, amit a világ urai láttatni szeretnének az Isten gyerekeivel, hanem látják a megdicsőült Jézus Krisztust. És ez soha nem fogja fel az ellenség, hogy az Isten gyerekei különös kiváltsága, hogy látják az ő győztes Jézus Krisztusukat. Egy prédikációt befejeztem egy pici kis örömhírrel az elmúlt hét evangelizációján, azt a kis befejezést itt is elmondom. Tudjátok, ez a világ nem ismeri az Isten szeretetét. A különös szeretetét. Nem ismeri azt, mit jelent, amikor átöleli az atya, az ő gyerekeit. Nem ismeri. Ezért a mondandómat ilyen pici kis szóval fémjelzem, hogy ölelés. Ha valakinek a szíve felindul valaki felé, és az van benne, hogy szeretlek, akkor kitárulkozik a két karja, és elindul felé, hogy átölelje. De nem lép túl a másik szabadsága határán, hanem megvárja, hogy az a másik szabad döntést hozzon. És ha abba viszont szeretet ébred ő felé, az ő két karja is kitárul, és felé lép, hogy átöleljék egymást. Minden szerelmes tudja ezt. Hogy a szív szavára kinyílik a kéz, egyfajta végtelenség, de egyfajta lélek áradás a szeretet. Amikor elküldte az atya a fiút, Jézust ide. És a Golgota keresztjén erőszakos kezek szétfeszítették a kezét, erről így beszélt Jézus maga, magam tettem le az életemet. És ez a világ azóta se tudja ezt a kezet megváltoztatni, amelyik ölelésre nyílt. Az Isten lépett felénk, így mondja, ő előbb szeretett, bűnbocsátó módon kegyelemre és irgalomra szeretett, és megnyílt az Isten szerelme az ember felé. Ő lépett, és kitárta a két kezét. Ha valakiben elvégzi az ő szent lelke és igéje által, hogy viszont szeresse őt, az a szív nem csak megnyílik felé, hanem közel lép és átölelheti. Olvassátok el a tékozló fiú történetében. Az atya hogy fut a gyerek elé, hogy tárja ki a két karját, és hogy veti oda az apa ölelő karjaiba a tékozló fiú önnön életét. És ebben az ölelésben van a titok. Átvenni a másikból áradó szeretetet, átélni a megbocsátó szeretetet, és azt az ajándékozott, amelyik azt mondja, hogy az otthonom, az otthonod. Ölelés. Akit egyszer az Isten szerelme Jézus Krisztusban így kézbe tartott. Annak sem a gondolataim, sem a lelkém. Ez a világ. Kárt nem tehet. Mert megtanulta, hogy az isteni lélek kivétel nélkül a kegyelem szeretetét sugározza belé. És mindig felfedezi a dárdát tartó másik lélek lelkiségét. Hogy is mondtad, Uram, hogy halálból életre szerettél minket Jézus Krisztusban. Hogy ahogy itt vagyunk, újra visszahallhatjuk, hogy megbocsátottak a vétkeid. Te tisztátalan szívű. Átölellek, hogy tiszta légy. Te félelmek között járó, megbátorítalak, mert én vagyok veled. Te reményt vesztett. Nézd újra a keresztre. Te hitéből elmaradt. Nézd. Nem változott feléd az irgalma. Te a világ felé kacsingató, aki azt hiszed, ott van az erő. Nézd! Nem csak mondja Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, hanem ezzel a hatalommal feléd és érted lép, hogy te elnevesz. Hogy is mondod, Uram? Az áldás és átok megnyilatkozik és megnyilvánul az életünkben. Hogy is mondod? Az áldott élet kegyelmében fokozatok vannak. Többről többre jut. Légy áldott érte. Hogy is mondod, Uram? A gyávát nem örök a mennyek országát. Akkor könyörülj egy bátor szívvel és hittel. Megragadjam a kiki a te szeretetedet, amely kétség kívül miatta újra, újra adatik. Megköszönjük, édesatyánk, hogy láthatjuk egy kisgyereknek az induló életéről, hogy gondoskodsz. Légy áldott az ígéretért, hogy el nem hagylak téged. El nem felejtkezem rólad. És ha ez szól neki, mennyivel inkább bátoríthat minket. Adom, hogy hűségesek legyünk hozzád. Attól túllássunk szemünk látásán. A hit értéséig Jézusért. Vigasztaló kegyelmedért is könyörgöm, Uram, ami drága gyászoló testvéreinknek szembesülni kellett az utolsó ellenség jelenlétével, a halállal. Hadd lássanak túl rajta, egész hozzád. Te legyőzted a halált, és azt mondod, én élek, ti is élni fogtok. Dicsőség legyen érte neked. Amen.